Mennyei Urunk, a böjtnek a felén, ezen a böjti vasárnapon szeretnénk elmélyülni, megélni és bele gyökerezni a te szeretetedbe, mert tudjuk, Urunk, hogy ebből a szeretetedből születik meg a mi életünknek a helye, rendje és tisztasága. Rád figyelünk, eléd jöttünk, és kérünk téged, hogy a te szent lelked által te légy itt köztünk. Te nyisd meg a mi szívünket, a mi életünknek a különböző területeit, amihez szólni szeretnél. És te légy az, aki megvilágosítod az értelmünket, hogy helyére kerüljenek bennünk a dolgok, és aki elindítod a kezünket, a lábunkat, hogy megcselekedjük mindazt, ami jó, mert benned, Uram, minden jó. Amen. A mai napi igét hoztam közétek. A János evangéliumát olvassuk a Bibliaolvasó kalauzban, és most épp a búcsúbeszédeknél tartunk, mert pár napja Jézus búcsúbeszédeit olvassuk. A tanítványoknak még mielőtt elindulna a Golgotára, elindulna a szenvedés útjára, a tanítványoknak az utolsó vacsoránál, a lábmosásnál, az utolsó találkozásokban elmondja a végrendelkezéseit. Olvasva ezeket az igéket, így napról napra előjöttek bennem olyan emberek, akik már elmentek a mi családunkból, és hogy milyen sokat jelent egy hagyaték, milyen sokat jelent egy örökség, amikor valakire úgy emlékezhetsz vissza, hogy tudod, hogy mit hagyott neked itt, akkor is, amikor már nincs köztünk. Hogy mit jelent az, ahogyan visszagondolsz az ő életére, és amit elénk élt valaki, az tovább él, akkor is, ha ő nincs itt köztünk. És Jézus ezt tudja. Ő ezért jött ebbe a világba, hogy elénk élje az igaz embert. Azért jött elénk ide ebbe a világba, hogy elénk élje az ember és az atya kapcsolatát. Elénk élje az ember és az ember kapcsolatát. Ő így volt itt. Így szolgált 3 évet a tanítványai között. És most búcsúzik. És ebben a búcsúban végrendeletet ad, ebben a búcsúban hagyatékot ad, örökséget ad, és még elmondja még egyszer, tudatosítja bennünk, hogy én ezt éltem elétek. Egy paradigmát ad, és most próbálok más szavakat is találni rá, mert Gyura megkért előre, hogy magyarázzam el ezt a paradigma szót, mert többször előfordul az ige hirdetésben. Egy képletet ad, egy mintázatot ad, amiben így behelyettesíthetünk bármit az életünkből, ami valahogy így képzelhetjük el, többször elő is jön ez a formula a búcsúbeszédekben, hogy ahogyan engem az atya szeretett, küldött, szólított, stb., úgy én is titeket. Tehát ahogyan engem az atya, úgy én titeket. Illetve ugyanennek a paradigmának egy kicsit más megfogalmazása, hogy ahogy én titeket, ti is úgy a többi embert. Ahogy én szerettelek, ti úgy szeressétek. Ahogy én megmostam a lábatokat, ti úgy mossátok meg a lábatokat, lábukat. Ahogy én szolgáltam, ti is úgy szolgáljatok. Tehát ez az egész végrendelkezés, ez valójában azt tudatosítja, hogy ahogyan én itt éltem, ti is úgy éljetek. És hozzá kötődik ugyanez a paradigma, egy ígéret, mert én élek, ti is élni fogtok. Amiket én megteszek, ti is megteszitek. Még az ígéretek is ebben állnak, ebben a paradigmában. Ahogyan én, ti úgy, ti is úgy. És az az ige, ami a mai napi ige, az a 15. fejezetben található, a 9. verstől a 15. versig, és ugyanezt a paradigmát mondja el, és szinte összefoglalja, egybe rendezi mindazt, amiről az elmúlt versekben, az elmúlt fejezetekben beszélt. Egybe rendezi, egy ilyen láncolatba rendezi ezt a paradigmát. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezért ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt tett, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Eddig ez a szakasz, amit a mai napra választottam, hogy megértsük a búcsú beszédeknek ezt a paradigmáját, a végrendelkezésnek ezt a mintázatát, ezt az ahogyan engem én úgy titeket, ahogyan én úgy ti is. Nagyon fontos az előtte lévő szakasz, a tegnapi napi ige, amiből fel is olvastam egy részt az a köszöntésben, amikor Jézus a szőlőtő képét hozza. Mi Tokajba jártunk tegnap a dicsőítő iskolát szervezni, és annyira szép volt ez a kép, ahogy a szőlőtövekhez mentünk, és elolvastuk előtte a szőlőtőről szóló képet Jézustól, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ezzel a képpel próbálja képiessé tenni Jézus ezt a paradigmát, hogy ahogyan bennem vagytok, úgy tudtok élni. Mert hogy egy szeretet kapcsolatba gyökerezik mindaz, amiről ebben az ige szakaszban beszél, abban a szeretet kapcsolatba gyökerezik, aminek az alapja Jézus szeretete, Jézus megváltó tette, amit értünk tett. És ebben az ige hirdetésben, ezen az alkalmon három pontba szeretném ezt a szeretet kapcsolatot kifejteni. Három pillére van ennek a szeretet kapcsolatnak, és erre a formulára épül, hogy ahogyan engem szeretett az Atya, én úgy szeretlek titeket. A második, ahogy én betartottam az Atya parancsait, vagyis ahogy én engedelmes voltam, ti is úgy tartsátok be, és engedelmeskedjetek. És a harmadik, ahogyan nekem ez öröm, nektek is öröm lesz. Ahogy ez az én örömöm teljessége, a 11. versben az örömről beszél, úgy számotokra is az öröm teljessége lesz, hogyha a szeretet kap, ebben a szeretet kapcsolatban megélitek ezt a hármasságot. A szeretetet, az engedelmességet és az örömöt. Úgyhogy először a szeretetről szeretnék beszélni, ahogy a 9. versben olvassuk, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Nehéz ez a szeretet szó, kezdem nem szeretni ezt a szót, mert eldevalválódott, úgy érzem sokszor, és pont a keresztények között az emberi kapcsolatokban, mert megéltem azt, hogy ki mondta a szeretetet, és nem tette. Sőt, azt is megéltem, hogy én is kimondtam, és nem tettem. Mert hogy a szeretet az egy nagyon szép szó a konfliktusmentes szituációkban, amikor nincs gond, amikor érezzük is a szeretetet, amikor megéljük ennek a természetességét, ennek a valóságát és igazságát. A konfliktusokban, a nehézségekben kérdőjeleződik meg a szeretet. Mert hogy amikor az Istenre gondolunk, hogy az Isten szeret minket, vagy az Isten szerette a fiát, nincsen gond addig, amíg arra gondolunk, hogy hát az Atya Jézusra nézve teremtette ezt az egész világot. Egy egész világot teremtette számára. Az Atya Jézusnak adta az ő hatalmát. Az Atya mindvégig ott volt vele, az úton. Az atya mindig biztosította őt, kimentette, és eddig nincs is gond, amíg ez az atya szeretete, és így van ez a mi életünkben is. Nincsen gond azzal, amíg az az Isten szeretete, hogy megóv minket, hogy védelmez minket, hogy megszabadítja az életünket, hogy eláraszt az áldásaival. A szeretet szó ott lesz kérdésessé, amikor ez az atya a keresztre küldi a fiát. Koppány ezt úgy foglalja össze, hogy nem kell olyan Isten, aki megöli egy fiát. Ez a szeretet? Ilyen egy apai szeretet? Megöli egy fiát? És ez megjelenik az emberi dimenzióban is, amikor ott áll Ábrahám, Izsákkal, a fiával, akit áldásként és szeretetként kapott Istentől, és megélte a szeretetet, az egy szem fiát, és azt mondja neki Isten, hogy most áldozd föl. Értitek? Ez a szeretet. Kapok egy fiút, és most áldozzam föl, így szeret engem az Isten. Ez a szeretet, hogy megszülettem, megkapom az áldásait, aztán elveszítek embereket, akiket szeretek. Az az isteni szeretet, hogy beteg vagyok, életem végéig olyan betegségeket hordozok és küszködök, amiket nap mint nap nem tudok megmagyarázni. Ez a szeretet. Az a szeretet, hogy ennyien szenvednek a környezetünkben, a szeretteink között. Értitek? Hogy mi a gond ezzel a szóval? És azt mondja Jézus, hogy ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. És ha ebbe igazán és mélyen belegondolunk, akkor megrendülünk ettől a szeretettől, mert az Atya úgy szerette Jézust, hogy beleküldi, épp beleküldi a szenvedés útjába. És mi ezt a szeretetet legszívesebben nem szeretnénk. A szenvedés útját, a lemondás útját, az áldozat útját. Ez a fajta szeretet nem kell. És közben meg, ha belegondolunk a szeretetbe, az apai szeretetbe, az anyai szeretetbe, egy jó tanárnak a szeretetébe, hát milyen a jó tanár, milyen a jó apa, milyen a jó anya, milyen a jó edző, aki bele tudja engedni a gyerekét a szenvedésbe, a küzdelembe, a lemondásba, az önmegtagadásba, az áldozatba, sőt, belevezeti ezekbe, mert tudja, hogy ezeken kell átmennie ahhoz, hogy igaz ember legyen. Beleengedi, de mindvégig ott van, és kihozza, és támogatja. És ez nagyon fontos, hogy így lássuk az Atya szeretetét. Így lássuk ezt a mondatot, hogy ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, hogy lássuk ennek a mélységét. Hogy ez nem egy romantikus szeretet, hanem ez az az atyai szeretet, amelyik beleviszi Jézust, beleengedi a halálba, belevezeti, de kihozza a túloldalon. És ez az a szeretet, amit mi Istentől kapunk. Ez a szeretet, amivel Krisztus minket szeret. Beleenged a lemondásba, beleenged a veszteségbe, még a bűnbe is, mert szabad akaratunk van. De kihoz a túloldalon. Na ez az a szeretet, és azt mondja, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Maradjatok meg, érdemes. Ne álljunk koppány oldalára, aki azt mondja, hogy nem kell olyan Isten, aki megöli egy fiát. Nem kell olyan Isten, akivel betegséget kell megélni. Nem kell olyan Isten, aki elveszi a szeretteimet idő előtt. Nem kell olyan Isten, aki megfoszt a legnagyobb vágyaimtól. Mert nézhetjük így ezt a szeretetet. És nézhetjük a húsvét oldaláról, ahol már átvitte a fiút a feltámadásba és az örök életbe, és a dicsőségbe, és nézhetjük így az irántunk tanúsított szeretetét is, hogy ő az, aki átvisz, ő az, akinél örök élet van, ő az, akinél dicsőség van, ő az, akinél feltámadás van. Maradjatok meg az én szeretetembe, ebbe a szeretetbe maradjatok, ide gyökerezzetek bele, meg ez a tartós és igaz szeretet, akkor is, ha nem romantikus szeretet. Tehát ez az első paradigma, ahogyan engem szeretett az Atya, én is úgy titeket. És nem is olyan könnyű ez a végrendelkezés, ez az örökség, és ebbe beállni, ezt magamra venni és elfogadni, ezt az örökséget. A következő örökség, vagy paradigma, hogy hogyan maradhatunk meg ebben a szeretetben. Mert hogy ennek is van egy paradigmája, ennek is van egy mintázata. Ha megtartjátok a parancsolataimat, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok a szeretetében. Hát nekünk nem tetszenek ezek a mondatok, amik így kezdődnek, hogy ha valamit megteszel, akkor valamit megteszek. Hát főleg Istentől nem, mert hogy mi úgy éljük meg az Istentől jövő szeretetet az evangélium oldaláról, hogy ugye az ingyen szeretet, ingyen kegyelem, amiért nem kell tenni, hanem úgy árad ránk, úgy természetesen várjuk, hogy úgy mindig jöjjön. Ráadásul túl vagyunk egy parancsolalmi rendszeren, 40 éven, jól belénk gyökerezett, legalábbis a szüleinkbe, és úgy visszük tovább, amiben ugyancsak megéltük ezt, hogy akkor vagyunk egy rendszernek a tagja, ha ezt és ezt megtesszük. Aki ezt nem teszi meg, és kilóg, az ugye nem tartozik ide, és ezeket a ha dolgokat mi nem szeretjük. Pedig bármilyen szeretet kapcsolatban megmaradni csak úgy lehet, hogyha annak a kapcsolatnak a kereteit magamra veszem. A szeretett kapcsolatokra is igaz ez. A gyerekeim jutottak eszembe, akikkel időnként mindegyik gyerekünkkel lejátszódott legalább egyszer az a meccs, hogy hát ugye szeretjük a gyerekeinket, és megélnek egy szeretett, teljes, boldog családi légkört, ami viszont nem mindig boldog, mert időnként olyan dolgokat csinálnak, ami miatt mi nagyon, nagyon leszígyük őket. És megmondjuk nekik, hogy ezt nem lehet csinálni. Ezek a határok, és igenis ezeket a határokat be kell tartani, és engedelmeskedned kell, meg kell tartanod a parancsokat, a szülői parancsokat. És itt a határ, ez a parancs. És ekkor a gyerekeink rájönnek, hogy mégse olyan jó ebbe a családba élni, mert itt keretek vannak, és ezek között a keretek között élni nem jó. És akkor kitalálják, hogy ők másik anyukát választanak maguknak. Nekik egy másik kell, mert hogy biztos sokkal jobbak a keretet, diát is választották már, hogy hát ő átmegy a szomszédba, és ő ott fogja leélni az életét, ő másik anyukát választ magának. Mert ezt így éljük meg, hogy megtapasztaljuk a kereteket, és azt mondjuk, hogy nekünk ez nem kell. Nem akarunk ennek engedelmeskedni. Mi ezek nélkül szeretnénk megélni mindezt a nagy szeretetet, a családot. És hát igen, ilyenkor szoktunk elbeszélgetni a gyerekekkel arról, hogy hát igen, egy családban élni, egy családban maradni, az arról szól, hogy vannak egy családnak keretei. Egy szeretett kapcsolatban élni, arról szól, hogy engedelmeskedek a kereteknek. A szőlővesző se tud úgy a szőlőtőbe belegyökerezni, ha ő lebeg valahol a semmibe, tehát neki is megvannak a keretei. Hát a gyökér, az a kerete. Sőt, az a közeg, hogy Tokajban vagy a Balaton felvidéken. Mindenképp keretek között vagyunk. És Isten tudja, hogy egy szeretett kapcsolatban megmaradni azáltal lehet, ha megmaradunk azok között a keretek között, amiben megélhető ez a szeretet kapcsolat. És megélhető ennek a szeretet kapcsolatnak a megélhetők az áldásai. Mert a gyerekeinknek is azért adunk határokat, hogy megélhessék az áldásait a családi életnek. Mert jobb úgy elindulni reggel, nem? Hogy mindenki teszi a dolgát, mint hogy vitatkozunk egész reggel, és folyamatosan osztogatjuk egymásnak a parancsokat. Sokkal jobb, ha ez belülről jön, és mindenki teszi a dolgát, és megéljük, hogy el lehet indulni békességben is reggel az iskolában. Na hát mi az, mik azok a parancsolatok, amikről úgy gondolja Isten, hogy ennek a szeretet kapcsolatnak a közege, az alapja, a kerete, a határai? Hát először is az élet törvényei, így tanítjuk a harmadikos könyvben, ezzel a címmel lesz a 10 parancsolat, hogy a 10 parancsolat az élet törvényei. Mert akkor fogunk megmaradni ebben a szeretetben, hogyha megtartjuk a nyugalom napját. És tudjuk, elfogadjuk Istentől, hogy az élet törvénye az, hogy dolgozunk, és aztán megpihenünk az ő szeretetében. Aztán megint dolgozunk, és megpihenünk az ő szeretetében. Ha ezt elfogadjuk, akkor megmaradunk ebben a szeretetben. Ha elfogadjuk azt, hogy nem ölünk, nem haragszunk, nem bántjuk egymást, nem sebezzük egymást, ha elfogadjuk ezt a parancsolatot, akkor maradunk meg a szeretetben, mert akkor meg tudunk bocsátani, ki tudunk engesztelődni vele, meg az emberekkel, és megéljük ezt a szeretetet, ezt a békességet. Aztán a haladó verzió, az ugye nem a 10 parancsolat, hanem a hegyi beszéd. Van egy ismerősöm, Almádiban él, és ő mondta még régebb, hogy ő azért nem lesz keresztény, mert hogy így elolvasta a hegyi beszédet, és rádöbbent, hogy ő soha életében nem tudná ezt megtartani, úgyhogy inkább nem lesz keresztény. Mert hogy ott Jézus, amikor a törvényt magyarázza, akkor sokkal többről beszél, mint hogy ezt ne csinálj, azt ne csinálj, amazt ne csinálj. Ő radikalizálja a törvényt. És azt mondja, hogy ha már valaki kívánsággal gondol más asszonyára, paráznaságot követel. Ha már valaki haragszik, akkor már öl. Mert hogy ő még teljesebben szeretné, hogyha átélnénk az isteni rendnek, ennek a szeretetnek a közegét. És még teljesebben szeretné, ha az emberségünket úgy élnénk meg, ahogyan Isten teremtette, amire teremtette. És aztán itt is ad egy parancsolatot, és azt hiszem, hogy ez a legnehezebb szava Jézusnak ebben az igében, amit a 12. verstől mond. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok. Ez az áldozatnak a paradigmája. Az a paradigma, amit mi elfogadtunk Jézustól, akkor, amikor megtértünk. Elfogadtuk, hogy ő értünk adta az életét. Elfogadtuk azt, hogy valakiben van ekkora szeretet, hogy a másikért meg tud halni. És aztán, mikor rádöbbenünk arra, hogy ez a mi örökségünk, mert nekünk ez az örökségünk keresztényeknek, bennünk van-e akkora szeretet, hogy életünk adjuk a másikért. És itt nekünk nem a kereszthalálra kell gondolni, hanem a mindennapi szituációinkra, amikor odaáldozom azt, ami nekem kedves. Odaáldozom a másikért. Akár a legkedvesebb. De oda tudom áldozni, hogy a másik jobban legyen. Le tudok mondani róla. Amikor oda tudom áldozni az én igazam, azért, hogy megbéküljünk. Nem az a fontos, hogy mindig a magam igazát mondjam, hanem ezt odaáldozom. Mégis önmagamból hal meg valami, amikor a magam igazáról lemondok. Azért, hogy békességben éljünk, és együtt tudjunk tovább haladni. Ezek azok a mindennapi áldozatok, amik nap mint nap előjönnek. Hát ezt az örökséget kaptuk Jézustól. És ez a paradigma ott lesz a legradikálisabb, amikor azt mondja, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljes legyen. Mert hogy ez még öröm is. És ez az, ami előtt leginkább megrendülve állunk meg, hogy ez öröm. Ebben tényleg meg lehet élni az örömöt. Ebben a szeretetben, amiben benne van a szenvedés, a betegség, az elengedés, a gyász. Ebben az engedelmességben, amiben benne van az odaáldozás, a lemondás. Ebben van öröm, és van öröm. És ez a legerőteljesebb. Krisztus útjában, hogy van öröm, mert megáll a feltámadt Jézus a tanítványok között, és azt mondja, hogy békesség nektek, és nincs nagyobb öröm a békességnél. De mi az élmény társadalmat éljük, ahol az öröm azok csúcsélmények, és aztán egy idő után, meg úgy nem tudom hány év után eljutunk oda, hogy nekünk már nem kellenek csúcsélmények, már mi se vágyunk semmilyen fesztiválra, meg ide, meg oda, meg amúgy, kis békességgel is megelégednénk. Már az öröm, hogy békességünk van. Hogy nem vagyunk tele konfliktusokkal, gyomorgörcsökkel, félelmekkel, aggodalmakkal, keserűségekkel, hanem azzal az örömmel, amivel olyan kiegyensúlyozottan és szeretettel és harmóniával és elfogadással és befogadással és nyitottsággal tudjuk nézni a mindennapok apró pillanatait és embereit és helyzeteit és feladatait, és ez az öröm. Két segítséget ad ez az ige ehhez az örömhöz. Az egyik a hit. Hit által van ilyen örömünk. Ugyanis Jézusnak azért volt teljes az öröme ebben, mert hitte a feltámadást, hitte, amit egyfajta tudás, tehát egy meggyőződés, másrészt meg egy bizalom is, egy érzés is, hogy elhiszem, mert még nincs itt, de már ha tudom, ha meg vagyok győződve, oda kell raknom a szívemet is, hogy ő ott lesz a mennyek országában, és ez egy győzedelmes út, és kijön a túloldalon, és megáll a tanítványok között, sőt, még a tanítványokat is magával viszi, és erről beszél az előtte lévő versekben, itt a 14. fejezetben, hogy és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahol én, ti is ott. Ugye ez is a paradigmánk. Ti is ott legyetek. És ez az öröm van benne, és ő tudja, hogy amit csinál, az az út, amit végigjár, az győzedelmes út. És mindig ez a kérdés, hogy az a lemondás, az az engedelmesség, az a nehézség, amiben a szeretet fogalmát megéljük. Abba bennünk van-e a hit, hogy ez egy győzedelmes út, mert nem magamban, nem az emberi bűnben, nem az emberi gyengeségben, gyarlóságban járom, hanem Isten szeretetében, a megváltó szeretetben, ebben a szőlőgyökérben vagyok belegyökerezve, ami gyümölcstermő, amiből bor lesz, és ez egy győzedelmes, és ez egy örömteli dolog az életemben. Ez az egyik kulcs, ami az örömhöz vezet, és itt a másik kulcs is, mégpedig a barátságnak a fogalma, egy kapcsolatot hoz be. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miért a barátságot hozza itt Jézus. Máshol nem beszél erről, nem beszél így erről. Ugye neki vannak tanítványai, akik Isten gyermekei, de itt mind barátokat említi. A barátságot hozza. Miért a barátságot hozza Jézus? És azért, mert ez az egyedüli emberi kapcsolat, vagy viszony, ami önkéntes és szimmetrikus minden esetben. Minden más kapcsolat, ha belegondoltok, vagy vérségi alapú, vagy szövetségi alapú, és legtöbbször benne van az aszimmetria. Tehát ha én az anya-gyerek kapcsolatra gondolok, ebben benne van az aszimmetria, mert én mindenképp fölötte vagyok a gyerekemnek, mert nekem kell őt felnevelni. De ugyanígy az anyukámmal való kapcsolatban is. Én később jöttem erre a világra. Ő a felelős, mindig megvan az, hogy én ránézek föl. És ez egy vérségi dolog. Azért vagyunk összekötve, mert ugyanaz a vér csörgedezik bennünk. És ugyanilyen, amúgy a házassági viszony is, a házassági kapcsolat, mert az meg szövetség alapú. Szövetséget kötöttünk. És ugye ott is megvan a szerepleosztás, hogy ki kiért, hogyan és mind felel és engedelmeskedik. Szimmetrikus viszony, de megvannak a szerepleosztások. És a barátság az, ami egy önkéntes, nem szövetség alapú, nem vérségi alapú, teljesen önkéntes és szimmetrikus kapcsolat. És itt is paradigmát ad Jézus. Én meg tudtam halni, értetek, akik a barátaim vagytok. Nem kellett volna. Nem vagyok az apátok, nem vagyok a házastársatok, nincs köztünk vérség, nincs köztünk szövetség. Én önként adom oda az életemet nektek, ebben a barátságban. És ti is barátaim vagytok, ha megtartjátok a parancsolataimat. Vagyis, ha ti is beléptek önként ebbe a kapcsolatba velem, ti is a barátaim vagytok, és létrejön ez a szimmetrikus kapcsolat köztünk, te meg én, barátságra lépünk ketten, és hogyha beléptél ebbe a kapcsolatba, akkor neked még sok olyan barátod lesz, akiért oda tudod adni az életedet. Mert megéled ebben a barátságban azt a szeretet kapcsolatot, azt az örömöt, azt az önkéntességet, amikor nem azért engedek, mert muszáj, mert rám nyomják, mert ez az élet, hanem azért, mert tudom, hogy ez a győzelmes út. És így vagyok barát Jézussal, és így vagyok barát az emberekkel. Fele barát. És ekkor értjük meg a fele barátságban szóló üzeneteket. Egy szeretett kapcsolatról beszél ebben az igében Jézus, sőt az egész búcsú beszédek egy szeretett kapcsolatot írnak le, egy közeget, ami nem mindenki ez a közeg. Azért ez a közeg, aki belép ebbe. Mert barátként léphetünk be, önként léphetünk be. Ha mi adjuk magunkat erre a szeretett kapcsolatra, és azt mondjuk, hogy az életünket egy ilyen szeretett kapcsolatba szeretnénk élni, mert ebbe több van. Több van, mint az emberi módon megpróbált, és hol sikerült, hol nem, hol felszínesen, hol így, hol úgy élt kapcsolatokban. És hogyha adjuk magunkat erre a szeretett kapcsolatra, akkor megéljük a szeretetnek a magasságait és mélységeit, de győzelmét, megéljük az engedelmességnek a magasságait, mélységeit, de győzelmét, és ezáltal élhetjük meg a teljes örömöt. Hát nem kevesebbre hív minket Jézus ebben a bőjtben sem, és nem kevesebbről szeretne minket meggyőzni az idei húsvéton sem. Erről szeretne minket meggyőzni, amit itt összefoglalt nekünk 7 versben, és egy egész életet ad nekünk arra, hogy egyre inkább megértsük, megéljük ezt a titkot, és belegyökerezzünk ebbe a titokba, és belegyökerezzünk ebbe a szőlőveszőbe. Így legyen. Amen.